Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek a ma esti előadásra. A szerelem és házasság az ige és a korszellem erőterében, ez a cím ennek a sorozatnak. Ma a záró előadása lesz ennek a sorozatnak, a címét lehet olvasni kivetítve is a táblán, életünk lenyomata gyermekeink lelkén. Szeretném örömmel bejelenteni azt, hogy a Galgahévízi Kantiámó kórus újra meglátogatott bennünket. Nem csak előadást hallgatni jöttek, hanem énekelni is fognak. Úgyhogy ez jó hír. Mégpedig az elején és a végén is fognak énekelni. Hogy mielőtt elmondanám, hogy mit énekelnek, rápillantottam erre a cédulára. Egy kérdés volt a kérdés dobozban egy héttel ezelőtt, rendkívül kapcsolódik természetesen a témánkhoz, következő. Az előadások alkalmával néha elmerengek a nagy embereken, de aztán kiderül, nem rám gondol, pedig úgy folytatja, hogy önre tekintve megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy ki lehet az ön mögött lévő vetítő vászon által takart festményen. Lehet, hogy erre mások is kíváncsiak. Sikerült megtudnom, a Baksai Sándor, református püspök volt ő. Ha nem tévedek, a 19. század vége felé, többek között arról nevezetes, hogy Kungszent Miklóson, ott volt a püspöki székhelye, ez a Duna melléki püspök volt, mint jelenleg Szabó István, és arról is nevezetes, hogy a Kungszent Miklósi református iskolát ő alapította. Na most ezek után azonban szeretném bejelenteni, hogy a kórus mit fog énekelni. A legszebben hallelujákat tud énekelni ez a kórus. Jobban tiéd, Uram, ez az első számnak a címe, szólóének is lesz. Viszló István énekel szólót, és Brácsán Novák Éva kíséri. Évát már hallottuk brácsázni néhány héttel ezelőtt, és hát most nem tudom, hogy tudjam szépen és jól mondani, de rendkívül jól játszott. Nagyon szép volt. Hát most ő fogja Brácsán kísérni, a kórus vezető pedig Novák Istvánné Marika, némi rokonság gyanítható kettőjük között, sőt egész határozottan merem ezt állítani. Azután életünk, te vagy Jézus, ez lesz a következő szám. Azért már most elárulom, hogy mit énekelnek a végén. Ó, jöjj, Immanuel! Igen, advent van. Már egy héttel ezelőtt utaltunk erre. Most hadd mondjam újra, nem tudom honnan vették sokan. Sokan azt gondolják, hogy ez a szó, hogy advent azt jelenti, hogy várakozás. Nem azt jelenti. Eljövetel. Eljövetel. Az Úr Jézus eljövetelét várták az emberek. Az is advent volt. Most nem csak karácsonyt várjuk, Jézus születésének az ünnepét, hanem az ő második eljövetelét. Tehát ebben az értelemben is advent. És még egyet fognak énekelni a végén, végig megállt a nagy tusát. Itt nem a karácsonyi takarításra gondolnak, és bájgyi sütése és egyebekre. Nagyon jó lenne, hogyha a karácsonyra nem csak így készülnénk, bár elkerülhetetlen, hanem valóban úgy készülnénk, hogy várjuk az Úr Jézust a szívünkbe is, az életünkbe is, költözön be, vagy ha bent van, akkor tessék egy kicsit takarítani. Már a szívben, hogy méltóképpen tudjuk őt fogadni. Na hát ezek után kérlek benneteket, hogy akkor jöjjetek ide ki, és amit hoztatok, azt énekeljétek. Köszönjük szépen, úgy tűnik, hogy érdemes megvárni a végét. Akkor is fognak énekelni. Remélem, hogy sokan vannak itt olyanok, akik szeretik a növényeket. Talán olyanok is, akik gyümölcsfát is szoktak nevelni. Hát itt ezen az ábrán, amit sikerült ide kivetíteni, látunk egy fiatal gyümölcsfát, tulajdonképpen facsemete kellett volna, hát ez már nem facsemete, ez egy már jól termő fiatal gyümölcsfa. De most gondoljunk inkább a facsemetére. Mi mindent kell azzal tenni, ha azt akarjuk, hogy jól fejlődjön, és jól teremjen. Hát elég sok munka van vele. Meg vagyok győződve arról, hogy az élő világban vannak olyan törvények, amelyek minden élő lényre jellemzők. Növényre is, állatra is, emberre is. Leginkább egyet szeretnék ezek közül kiemelni. Mindannyiunknak, növényeknek, állatoknak, embereknek környezetre van szükségünk ahhoz, hogy életben maradjunk, és hogy fejlődjünk. A környezetünkben vannak olyan tényezők, amelyekre szükségünk van a harmonikus fejlődéshez, de ha kifejlődtünk, akkor is az életben maradásunkhoz. Ez a környezet részben fizikai környezet, szükségünk van egy bizonyos összetételű levegőre, lehetnek olyan anyagok is a környezetünkben, amelyek ártanak, amelyek akadályozzák a fejlődést, vagy megbetegítenek. Vannak biológiai feltételek is, táplálkozni, tehát enni, inni is szoktunk, enélkül nem maradunk sokáig életben, vagy úgy járunk, mint a cigány szamara, az hogy járt? Úgy gondolta, hogy túl sokba kerül a takarmány, hát ezért megpróbálta leszoktatni, már majdnem leszokott, amikor megdöglött. Tehát nem érdemes ezzel kísérletezni. De nekünk, embereknek vannak olyan szükségleteink, amelyek kifejezetten ránk jellemző. Talán emlegettem már korábban is egy kiváló amerikai szociálpszichológus könyvét, Aronsonnak hívják az illetőt, az a magyarra fordított könyv címe, hogy A társas lény. Ezzel a legfontosabb üzenetét el is mondja, azt, hogy az ember társas lény. Nem úgy társas lény, ahogy a hangyák, vagy a termeszek, vagy a falkában, csordában élő állatok, vannak állati közösségek is. Minőségi különbség van ember és állat között. És alapvető biológiai szükségleteink kielégítésekor is szeretjük azt, ha vannak ott mások is. Van egy ilyen magyar szólásmondás, nem tudom ki ismeri, ökör iszik magába. Hát, hogyha az ember iszik, úgy jobban esik, ha van ott még valaki más is, és az evés. Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek, írja Arany János a családi körben. Ha szenvedünk, ha testileg szenvedünk, ha fájdalmaink vannak, még nehezebb a rajtunk lévő teher, ha magunkra hagynak. De könnyebben elviseljük a fájdalmat is, a szenvedést is. Ha valaki ott ül az ágyunk mellett, fogja a kezünket, vigasztal, mond valamit. Igen, vannak nekünk, embereknek társas alapszükségleteink, és a gyermekeinknek a fejlődéshez. Hát itt van egy gyümölcsfa, fiatal fa. Mire volt szüksége ahhoz, hogy ilyen szép, fiatal fa legyen belőle, és már gyümölcseket is teremjen. Hát kellett vele foglalkozni. Ugye a fát kellett metszegetni. Néhány ember a gyerekneveléssel kapcsolatban azt gondolja, hogy ahhoz is a legfontosabb eszköz a metszőolló. Én azt gondolom, valóban szükség van rá. Ugye le kell nyesegetni a vadhajtásokat. De súlyosan téved, aki azt gondolja, hogy a metszőolló elegendő. Az nem elég. Hát néha permetezni is kell, nem csak a kártevők ellen, nem csak mérgekkel. ha túl száraz éppen a levegő, akkor talán egy kis langyos permet sem árt, persze túl sokat nem. De vannak más tevékenységek, amelyek nem közvetlenül a növényre irányulnak, hanem a növény környezetére, nevezetesen a talajra. A légkör sem elhanyagolandó. A párás környezetet igénylő növény tönkre megy száraz klímában, vagy száraz környezethez szokott növény megrohad párás klímában. Minden esetre a talajjal kell nekünk sokat foglalkozni, különböző lehet egy-egy növénynek a talaj igénye is. Nálunk általában lúgos a talaj, ezért, hogyha valaki olyan növényt akar termelni, például a havas szépét, ismerjük, gyönyörű, annak savas talajra van szüksége, savanyú talajra. Hát akkor tesz meg bele megfelelő anyagot, tőzeget. De mit kell tenni a talajjal? Mielőtt elültetjük a növényt, kiásunk egy jó nagy gödröt. Jó nagyot, trágyát is teszünk bele, mert oda alulra nem fogunk hozzáférni később. Olvastam valahol, hogy sváb parasztok egy marék árpát is bele szoktak dobni. Hát abból az árpából soha nem lesz árpa. Mégis van jelentősége, nem babona ez. Ott elkezd csírázni, csírázás közben olyan enzimek keletkeznek, amelyek a gyökérképződést serkentik. Hát mennyi gond van vele? És a gyerekeinkkel? El kell kezdeni a gyerek fejlődésén való fáradozást már születése előtt? Azt gondolom, igen. Hát először is kell hozzá egy házasság. Miért? Anélkül nem fogan meg? Megfogan az. De a fejlődése nem lesz igazán biztosítva. Két egymásnak elkötelezett emberre van szükség, mégpedig, ezt is szeretném hangsúlyozni, különböző nemű emberekre. Ez nem mindegy. Mert az egyik alapvető fejlődési feltétele az, hogy megfelelő szerep mintákat kapjon. De hát a homoszexualitásról már szó volt. Emlékszünk, volt egy este, amikor az volt a témánk, hogy globális felmelegedés a társkapcsolatokban. Igen, elő kell készíteni. Két olyan ember, aki szereti egymást. És a köztük lévő szeretet fontos lesz a gyerek számára. Vegyük tudomásul azt is, hogy gyermekeink eredeti közege a család. Vannak itt pedagógusok? Én például. Csak ennyien? Azért vannak. Igen, ezt szeretném hangsúlyozni. Nem az iskola. Nem az óvoda. Az iskola is, az óvoda is mesterséges környezet. Szükség van rájuk. Fontos munka a pedagógus munkája. De az eredeti társas közeg a gyermek fejlődéséhez a család. Mi is van a növényekkel? Most már több mint 15 éve Budapest egyik forgalmas utcájából kiköltöztünk Kamara erdőre, az olyan családi házas környezet. Hozzájutottunk egy családi házhoz, most már 2,5 éve nem ott élünk, de 13 évig ott éltünk. Nagyon kedves, szép házunk volt. Kedves, szép környék. Mindenkinek javaslom. Hát nem tudom a telek meg a házárakat ott, hogy most hogy megy. Nagyon örültem, hogy végre lesz kertem. Ki is néztem egy területet. Ott nem volt semmi. Micsoda paradicsomokat fogok én ott termeszteni. De amikor lenyomtam az ásót, megcsikordult, és kiderült, hogy teli van építkezési törmelékkel. Ma se tudom, hogy az előző tulajdonos, akitől vettük a házat, miért nem vitette el a sittet? Miért ásta ott be? Ott beásta. Úgyhogy abban az évben nem volt paradicsom. Szép lassacskán ki kellett cserélni a talajt, úgyhogy hamarosan nem csak paradicsomot, gyümölcsfákat is ültettem oda. De kiderült, hogy milyen fontos a talaj és a család, milyenek a mai magyar családok. Termőföldhöz hasonlítanak, vagy a sittel teli földhöz. Érdemes ezen elgondolkodni. Milyennek kell lenni a talajnak? Nyilván olyannak, hogy tartalmazzon megfelelő tápsókat. A gyümölcsfának is megfelelő tápsókra van szüksége. Lazítani kell a talajt, írtani belőle a gyomokat, legegyszerűbb megkapálgatni időnként, táplálékot belevinni, azaz trágyázni, és öntözni, ha nem esik az eső, hogy föl is tudja szívni a tápanyagot. És akkor kiderül, hogy sokkal fáradtságosabb a növény környezetével foglalkozni, mint magával a növénnyel. Aztán már is világos, hogy hova akarok én ma kiukadni. Igen, kell foglalkozni a gyerekkel. Nagyon hasznos, hogyha olvasunk hozzá megfelelő nevelési könyveket is. Vannak már bibliai szemléletű családi gyermeknevelésről szóló könyvek is. Csak említek néhányat, például Campbell könyveit, életre szóló ajándék, köszönöm szépen a segítséget. Aztán a nehéz évek, ez a serdülőről szól, meg a szülői hivatás, szintén Campbell könyv. Aztán Dobson könyveit jó szívvel ajánlom. Az akaratos gyermek. Ne tessék úgy elhárítani, van nekünk otthon élőben is egy. Az lehet. De azért hasznos elolvasni ezt a könyvet. Vagy a Schwengeler házaspár könyve, Nevelés, öröm vagy üröm. Nagyon szellemes a címe. Megjegyzem, a német eredeti cím hasonló. Erziehung, Lust oder Frust. Élvezet vagy frusztráció. Ugye, ez teli találat a fordítás. Gratulálok a fordítónak. Öröm vagy üröm. Lust oder Frust. Igen, fontos az, ami a környezet művelésével teszünk. Egymással kell foglalkoznunk. A házaspárnak egymással. Hát, hogy mit, az majd hamarosan kiderül. Na, látjuk itt ugyanezt a fát, és ez az ábra már azt is elárulja, hogy milyen tápsók vannak a talajban. Mármint abban a talajban, amelyben a gyermekeink fejlődnek. Talán a négy legfontosabb tápsó nevét lehet itt olvasni. Az első biztonság. Át kell élnie, hogy ő biztonságban van. Ezt meg ugyan miből tudja meg? Hogyan éli át? Volt idő, nem is olyan régen, néhány évtizeddel ezelőtt, olyan 70-80 év, az nem volt olyan rég, amikor azt tartották, hogy úgyse ért semmit a kisbaba, főleg az újszülött, etetni kell, tisztába kell tenni, megfelelő hőmérsékleten kell tartani, és kész. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van. Szüksége van a szülei szeretetére. Fölfedezték az anya-gyermek kapcsolat rendkívül nagy jelentőségét. Hát az, hogy magához szorítsa, hogy megnyugtassa, hogy beszéljen hozzá, épp olyan fontos, mint az, hogy megszoptassa. Itt is hagyj jegyezzem meg, jobb szoptatni, mint cumisztatni. Cumisztatni is lehet, de az egész más. Igazán anyai testközelben De akkor kerül, ha oda szorítja magához, érzi az anyai test melegét. Most, ha fölteszek egy kérdést, már valószínűleg a legtöbb hallgatom meg nem újság, de 20 évvel ezelőtt a diákjaimnak, ez a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán volt, a Bárcin, úgy emlegették, ha megkérdeztem, hogy amikor pihen a baba, mondjuk szoptatás után, melyik karjukra veszik az anyák, a nappali hallgatók olyan bizonytalanok voltak benne, mondták, hát talán a bal karra. A fiúk azt mondták, hát az mindegy, hát a jobb az erősebb, biztos a jobb karra. De a levelező hallgatók, akiknek a többsége már szült gyereket és gondozott csecsemőt, azok tévedhetetlenül mondták, hogy a bal karra. És ha kérdeztem, hogy miért, akkor azt mondták, hát úgy esik kézre. Ma már tudjuk a titkot, ott érzékeli az anyai szívverést. Megnyugszik ettől, hiszen méhen belül is érzékelte. Milyen érdekes, hogy megvan ez tervezve. És nem mindegy. Szükségből cumisztatjuk. Nem olyan nagy baj, de sokkal egészségesebb lelkileg, ha szoptatni tudja, és oda tudja szorítani magához. Na, ha ez nem történik meg, akkor mi van? Majd lesz egy ábra, amikor ezt elmondom, de kísérjük figyelemmel ennek a tápsónak az útját, hova vezet. Ha ez felszívódik a fába, kapcsolat, készség és érzelmi harmónia az eredmény. Na most úgy gondolkozzunk, hogy vannak-e olyan emberek, akik nem tudnak kapcsolódni. Bocsánat, ha sértően hangzik, kommunikációs idióták. Van ilyen? Jól értsük. Nem szeretnék bántani ezzel. Nem tudja, hogy hogy kell. Végig élt már 55 diszkót. De valahogy mindig elfelejti megkérdezni a partnerének a nevét. Meg az, hogy honnan jött, meg mivel foglalkozik. Nem tudja, hogy hogy kell. Valami hiányzik, valami alapvető dolog. Aztán érzelmi harmónia. Kiegyensúlyozott, mert történt egy alapozás, már csecsemő és kisgyermek korában. Aztán van itt egy másik fontos tápsó, az a neve, hogy fontosság. Tehát átéri azt, hogy ő fontos. Van jelentősége annak, hogy ő van. Szükség van rá. Hát egészséges körülmények között, harmonikus családban ezt spontán megkapja, hiszen odafigyelnek fejlődésének minden mozzanatára. Már fölül, már föláll, már megteszi az első lépéseket úgy terpesztett lábbal, mint a tengerészek. Ugye valahogy, mintha már tanultak volna fizikát ezek a kisgyerekek, tudják, hogy a súlyvonalnak metszeni kell az alátámasztási felületet, hogy ne dőljenek el, a tengerészek is azért járnak úgy. No, a legtöbben nem tanultak fizikát, vagy csak kellett volna. Az ember így egyensúlyt talál. De biztatják, s a fenékre esik, se baj. Ott várja az apja. Aztán belesik a karjaiba, ő fontos, és ha szavakat kezd mondani, hát az gyönyörű. Amikor kimondja azt, hogy mi az első szava? Papa. Nem ez? Hát itt azt mondják, hogy mama. Lehet. Hát igen, talán az én gyerekeim is előbb mondták a mamát. Hát azért többen többet volt velük. De csodálatos, amikor azt mondja, hogy nem. Hát micsoda egyéniség. Aztán később már nem olyan kellemes, amikor ilyeneket mond, de a kisgyereknél csodálatos. És amikor már mond valamit, már mondatokat mond, meg egymásnak mondják, meg valaki naplót vezet, meg hát csodálatos, hogy mit mondanak a kisgyerekek. Fantasztikus. Emlékszem, hát azért egyet-kettőt hadd mondjak, hogy valaki, egy okos felnőtt, ugye cikizett egy gyereket, talán 4 éves volt, kislány, azt mondja, te elhiszed, hogy a világot Isten teremtette? Mire ő? Miért? Ki más teremtette volna? Aztán nagyon talpra esett válasz, nem? Jó, hát még néhány ilyet össze lehet gyűjteni. Szívesen veszek ilyeneket egyébként, mert a Biblia és Család című kitűnő családi labba szoktunk gyerekszájat közölni, úgyhogy hálás vagyok, ha küldenek ilyet. Lesz egy gyerekszája karácsonyi számban is. Aztán mi van itt még? Magatartási minták. Hadd egészítsem ki, magatartási és kommunikációs minták. Ahogy viselkedik apu meg anyu, ahogy egymással beszélnek. Eszembe jut Buda Bélának egy könyve, sok jó könyve között, egy egészen kitűnő, az a címe, hogy a szexualitás modern elmélete. Arról szól ez a könyv, sok nagyon széleskörű irodalomra való hivatkozás alapján, hogy a gyerekek, főleg fiatal szülőknél spontán ellesik a szeretet közlés módjait, ahogy egymásra néznek, ahogy egy puszi elcsattan a konyhában, ahogy az ölébe kényszeríti az asszonyt. Aztán nem is engedi ki egy darabig. Ezek fontos megfigyelések. Most gondoljunk arra, hogyha hűvös a kapcsolat, és ilyen nem történik, akkor ezek a minták nem épülnek benála. Tehát nem kell ettől félni. Fontos, hogy valóban szeressük egymást, hogy ezt fejezze ki ez a fajta viselkedés. De vannak más minták is. Hűvös minták, agresszív minták, ezek is beépülnek. Sőt, elég korán. Azt mondják hozzáértő emberek, hogy nem tudom, hogy hanyadik héttől, de már a magzat is hall. Mert tulajdonképpen ismert környezetbe születik. Ismeri azokat a hangokat, amelyek körülötte el szoktak hangzani. És ha az anya összerándul, szorong, ő kevesebb vért kap a méhén belül. Tehát nem mindegy, hogy hogyan viseli el és éli át a terhességét egy anya. Tehát valóban már a fa ültetésekor, a gödörásásnál készülni kell majd a gyerek születésére. És van itt egy nagyon fontos tápsó, értékek. Hogy mondhatnám úgy is, hogy értékrend. Bocsánat, elfelejtettem nyomon követni a többit. A fontosság hova vezet? Egészséges önértékeléshez. Mert menet közben kiderül, hogy mi az, ami neki jól megy. Ennek ki kell derülni. Vannak pszichológusok, akik azt mondják, hogy pozitív énképre van szüksége a gyereknek. Én inkább azt mondom, hogy reális énképre van szüksége a gyereknek. Nem pozitívra, reális énképre, amely pozitívumokat is tartalmaz, de negatívumokat is. Pályám első 12 évében vakokkal foglalkoztam, később is a látássérültek pszichológiáját tanítottam a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán, nem csak gyerekekkel és fiatalokkal, felnőtt vakokkal is együtt voltam sokat. Tapasztalatom a következő volt, akik el tudták fogadni azt, hogy a vakság hátrány, sokkal harmonikusabbak voltak, mint azok, akik ez ellen tiltakoztak, és azt mondták, nem hátrány, hát ugyanúgy lehet belőlem bármi. Jó festőművész nem lehet, meg céllövő nem lehet, de egyébként bármi. Mindannyiunknak vannak hátrányaink, ha nem ez, akkor más, valami más. Ha azt fölismerjük és elfogadjuk saját magunkat úgy, a hátrányos tulajdonságunkkal együtt, akkor könnyebb az életünk. Hadd mondjak szép irodalmi példát. Cyrano de Bergerac. Ki volt ő? Racine írt róla egy drámát. Mi volt a jellegzetessége? Volt egy tulajdonság, amit nem szeretett magában. Mi volt az? Ronda nagy orra volt. Amellett bátor katona, ügyes bajvívó, virtuóz költő, rendkívül sok jó tulajdonsága volt, de azzal nem tudott megbékélni, hogy neki nagy orra van. Ugye valaki ránézett, mindjárt azt hitte, hogy az orrát nézi, belekötött, kihívta párbajra, leszúrta. Hát elég sok baj tármat ebből, ez volt a kisebbik baj, hogy leszúrt néhány ember. Szerelmi tragédiához vezetett. Beleszeretett Roxanne-ba, de hát ilyen orral nem lehet udvarolni. Abban az időben az volt a szokás, hogy szerenádot kellett adni. De hát hogy álljon ilyen orral Roxanne elé? Talált egy szép fiút, és volt fényes éjszakán, odaállította maga elé, gitárral a kezében, ő meg a bokor mögött énekelte a dal. Így udvarolt. Mi lett az eredmény? Az, hogy az a szerencsétlen Roxanne abba a szép fiúba szeretett bele. Amikor ez kiderült, akkor már késő volt. Na most a hölgyeket kérdezem, hogyha valaki olyan becsületes jellem, mint Cyrano, olyan virtuóz költő, meg bátor katona, olyan nagy baj, hogy nagy az orra. Hát bizonyos élethelyzetben lehet, hogy kényelmetlen, de azért ez áthidalható. Nem olyan nagy baj. Sokkal jobb lett volna Cyranónak, ha ezt elfogadja, mint egy hátrányos tulajdonságát. Na hát, gyerekeinkre nézve, szintén jó, ha felfedezzük a képességeiket. Mindenki azt szereti csinálni, ami neki jól megy, és akkor ott fog fejlődni. De ne akarjunk hegedű művész nevelni egy botfülű gyerekből. Ne akarjunk olimpiai bajnokot nevelni egy dongalábúból. Igen, kell neki a mozgás, meg a sport. Föl kell fedezni, hogy mi az, ami jól megy neki, mihez van képessége, és mihez nincs. Hát, hol tartunk itt a fontosság, egészséges önértékelés, magatartási minták, kövessük nyomon. Szocializált magatartás, céltudatos életvezetés. Meg kell tanulni a közlekedést az emberek között is, az emberekkel való érintkezést, hogy hogy viselkedjünk. Akinek nincsenek ilyen gátlásai, annak rengeteg karambolja lesz az emberekkel. Aki nem tud viselkedni, aki nem köszön, aki köpköd az utcán, azt nem fogják befogadni. Annak nehéz lesz az élete. Bizonyos együttélési szabályokat el kell sajátítanunk. Na és az értékek. Az értékek, a céltudatos életvezetés az itt van. A szocializált magatartás, az a magatartás mintákhoz tartozik. Mi az, hogy érték? Nem a bankbetétre gondolok, nem az aranyrudakra, amiket ott rejtegetnek a kedves hallgatók a dunyhában, nem az ingatlanokra, hanem azokra a tényezőkre, amelyek alapján döntéseink születnek. Egy egyszerű ábrával szeretném ezt érzékeltetni, hogy mi az, hogy érték meg értékrend, de ezt nem vetítem ki a vászonra, képzeletben vetítjük, nagyon egyszerű. Képzeljünk el három koncentrikus kört, megvan, ugye? Egy Petőfi verset fogunk ábrázolni. Középső körbe beírjuk azt, hogy szabadság. Következő körbe beírjuk azt, hogy szerelem. A harmadik körbe beírjuk azt, hogy élet. Melyik versről van szó? Szabadság, szerelem, mert kettő kell nekem. Szerelemért feláldoznám az életet, szabadságért feláldoznám szerelmemet. Az is kiderül ebből a versből, amelyben Petőfi saját értékrendjéről vall, hogy a nagyobb értékért készek vagyunk feláldozni a kisebb értéket. Nyilván ő is szeretett élni, de a szerelmet az életénél is többre becsülte, ezért írja azt, hogy szerelemért feláldoznám az életet. De a szabadságot még a szerelemnél is többre becsülte, szabadságért feláldoznám szerelmemet. Nekem úgy tűnik, hogy az élete igazolja ezt. Na most más versei alapján újabb köröket rajzolhatnánk még köré, ez a három a centrális érték. De mi van még körülötte? Talán a következő körbe beírnánk azt, hogy édesanyám, hiszen egész úton hazafelé azon gondolkodott, hogyan szólítsa rég nem látott anyját. A következő körbe beírná esetleg azt, hogy alföldi táj, hiszen lenn az alföld tengersík vidékén, ott vagyok, ott az én világom. Következő körbe esetleg beírnánk, hogy Tisza, nyári napnak alkonyulatánál megállék. Nem folytatom, mindenki tudná folytatni. Egy korai versét úgy kezdte, hogy gondűző borocska mellett vígan illan életem, azt is beírnánk egy külső körbe. Bár Illyés Gyula azt írja, hogy nem bírta a bort, ez csak olyan költői hősködés volt. Mindegy, világos, hogy mit jelent az értékrend. De hadd idézek egy másikat is, talán témánkhoz ez még jobban közelít. Székely népballada, Kőműves Kelemen balladája. Nem Kőműves Kelemen né, az igazi tragikus hős Kelemen. Az asszonyt azt csak befalaszták. De Kelemen egész életében szenvedett. Miről is szól ez a ballada? Arról, hogy 12 kőműves létrehozott egy vállalkozást. 12 kőműves esze tanakodék, Magos Dévavárát, hogy felépítenék. Meg is állapodtak, hogy felépítenék félvéka ezüstér, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. De valami baj volt, mert amit raktak délig, leomlott estvére, amit raktak estig, leomlott röggelre, hát valamit tenni kell. Összehívták az értekezletet, született egy határozat. 12 kőműves azt a törvényt tötte, kinek felesége legelébb jöjj, de fogjuk meg szép gyöngén, tehát humanisták voltak, nem gorombán, szép gyöngén, dobjuk be a tűzbe, annak gyönge hammát keverjük a mézbe, avval állítsuk meg Magos Déva várát, csak így nyerhetjük el annak drága árát. Hogyan ábrázolhatnánk az értékrendjét, Kelemen értékrendjét? Középső körben félvéka ezüst, félvéka arany, következő körbe feleség, hiszen a feleséget föl lehet áldozni. Félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Következő körbe jönne a hintó meg a lovak, mert Kelemen szerette a feleségét, hogy kétségbe volt esve, amikor észrevette, hogy pont az ő felesége közeledik, és azt kívánta, bárcsak a hintónak négy kereke vessen szakát, meg csapjon le az égből tüzes istennyila, horkolva térjenek a lovaim vissza, inkább azok vesznének. A kicsi fiú is ráment erre, ismerjük a balladát. Miről szól ez? Mai ballada, arról szól, hogy az anyagiakért föl lehet áldozni legbensőségesebb kapcsolatainkat. A mai ember, aki fogyasztói értékrenddel működik, hozza a döntéseit, az ezt teszi, föláldozza. Idegen isteneknek mutat be áldozatot. Az Isten az, erről itt szó volt, akitől segítséget várok, akitől jólétet várok, boldogságot, boldogulást, akitől gyógyulást várok, és áldozatot is mutatok be neki, ember áldozatot. Régen a bálvány karjába csecsemőket is tettek. Ma már ilyen nincs. Ilyen nincs, de ember áldozat van. Hogy Kelemen feláldozta a feleségét és a gyerekét. Ma is sokan a családjukat áldozzák fel, mert arra nincs idő, hogy az asszonnyal lelkizzen. Vagy hogy időt töltsön a gyerekével. Mert a gyereke azt kívánná. Igen, kisgyerek is, nagygyerek is. Nagygyerek is, 18 éves fiam. Most már elmúlt 30, de volt idő, amikor 18 volt. Elém állt egyszer, és azt mondta, hogy papa, van egy kis pénzed? Ha van, meghívlak egy fagyira. Hát hál' Istennek beugrott, hogy miről van szó. Úgyhogy nem tölcséres fagyit vettünk, hanem poharasat, mert azzal le kell ülni, és az tovább tart. Igazi kívánsága az volt, hogy beszélgessünk már egy kicsit. Igen, erre volt szüksége neki. Ma lépjünk tovább egy lépéssel. Itt látunk egy házaspárt, két ízben is. Férj, feleség. Köztük villámok cikáznak, azt fejezi ki, hogy ellenségeskednek egymással, gyilkolják egymást. A gyerek mindkét szülőhöz oda van kötve. A lelki köldök zsinór nem szívódik fel sokáig. De hogyha ők ellenségeskednek egymással, akkor ez a jelképes köldök zsinór rángatózik, azaz ő szorong. Mit él át? Az ember csecsemő életbe sem maradna a szülei nélkül, kisgyerek se. Hogyha a szülei ellenségeskednek egymással, akkor ő azt éli át, hogy veszélyben vagyok, hiszen azok gyilkolják egymást, akiktől az én életem függ. Az állatok menekülnek a veszélyzónából, ő nem tud elmenekülni. Ha ég az erdő, ha jön az árvíz, az állatok menekülnek. Ő azt teszi, hogy szopja az ujját. Minden gyerek szopja az ujját, nem kell ettől megijedni. De ő még többet. Magába visszavonul, a szüleit kizárja a környezetéből. Kiépíti a maga külön kis világát. Önmagába fordul, önmagába menekül. Később esetleg egy elsietett házasságba, mert nem bírja az otthoni légkör. De hogyha köztünk szeretet van, akkor más a helyzet. Ez a kereszt Jézus jelenlétét jelképezi a családban. Ha ő ott van, akkor mi egységben vagyunk. És a gyermek biztonságban van. Térjünk vissza a gyümölcsfához. Mi van akkor, hogyha a családi táptalajból hiányoznak azok az előbb emlegetett társok? Ha nincs biztonság, azaz nincs szeretet, kitettséget él át. Nincs kihez menni, esetleg bolyong. Egy lakótelepi nevelési tanácsadó pszichológusától hallottam egyszer egy előadásban, hogy ott a lakótelepen lődörgő gyerekek néha úgy betévednek hozzá. Nagyon szerették őt meglátogatni, mert a Judit néni beszélget velük. Rég nem hallottam erről a pszichológus nőről, Karcag Juditnak hívták egyébként. Igen, kell egy ember, akinek el lehet mondani az élményeket, akármilyen élményt, vagy hogy mit kaptam, vagy mi hiányzik, vagy mi volt az iskolában, mert otthon senkit nem érdekel. Ha nem kapja meg azt, hogy ő fontos, ha hiányzik a fontosság távsó, akkor feleslegesnek érzi magát, nincs rá szükség. Bár megpróbálja fölhívni magára a figyelmet. Lehet, hogy csak a haját festi be lilára, és csinál kakastarét, vagy nem tudom, hogy hívják azt, ami olyan apró sodrásokból van. Ugye, mert feltűnő, meg vannak, akik kiakadnak rajta, sőt, végleg kiakadnak rajta, legalább foglalkoznak velem. Vagy úgy viselkedik, hogy az kiakasztó. Hadd mondjak mindjárt egy nagyon meredek dolgot. Hogyan lesz valaki sátánista, a legtöbb esetben mély fájdalom van mögötte. Nagyon nagy baj, persze, hogy nagyon nagy baj. De valami alapvető hiány van az életében. Hűvös és agresszív minták vannak a szeretet közlés mintái helyén, és fogyasztói értékrend. Mammonisten, komfortisten, hatalomisten uralkodik, és teszi tönkre az életet. Na most nem csak tápanyaghiányos családi talaj van, vannak mérgezések is. Ezek a mérgezések, jelképesen mondom, a levegőből jönnek, többnyire a képernyőn keresztül. Ilyen mérgek, mint a krimi, a horror, a pornó, a sci-fi, az okkult hatások. Mérgezik a gyereket. Krimi, sőt horror, mert a krimi már nem elég. Egyre jobban elkérgesedik a lelkünk attól, hogy gyilkosságot látunk. Már meg se ráz, már nem is érint. Mert egy valamire való akciófilmben csak úgy potyognak az emberek. Hát mi az? Meghalt. Más is meghalt. Lehet, hogy én is. Persze, lesz olyan. De amikor már nem érték az emberi élet. Sci-fi. Na itt ez már rokona nagyon az okkult hatásoknak. Álomvilágba, egy irreális világba lehet menekülni, ami a valóságban nincs. Miért olyan népszerű a Harry Potter? Túl azon, hogy nagyon jól van megírva. Nagyon jól szövi a történetet az írónő. Azon túl, hogy valódi értékeket is közvetít, hiszen azok a gyerekek összetartanak, segítenek egymásnak, áldozatot vállalnak, de teli van tömve az irrealitással, varázslással, átváltozással. Az elemei, a tündérmes elemei. Nincs benne más. De amíg egy tündérmesében van három okkult jelenség, itt lapomként van három. Töményen kapja. És az az ember, akinek nehéz az élete, ahogy Harry Potternek nehéz az élete, olyan családban él, amelyik őt nem fogadja el. Én olvastam kettőt. Igazából ki van közösítve. Menekül az irrealitás világába. És sajnos ma nagyon sok gyerek szívesen azonosul egy ilyen figurával. Mert az irrealitás világában neki sikerei vannak. A mese, a valódi mese jó lehet, sőt fontos lehet egy gyermek életében, de ha egészségesen fejlődik, már 5 évesen tudja, hogy ez mese, az meg valóság. Különbséget tesz egyértelműen. De itt konzerválja az irrealitáshoz való ragaszkodást, és felnőttként is, mert felnőttként már UFO-kkal foglalkozik, vagy más egyéb szamársággal. Eljut oda, és kialakul egy olyan életforma, amikor azért veszi meg a színes magazinokat, mert van benne horoszkóp, meg jósoltat magának, szépen előkészül a talaj, a lelkében a talaj a sátán fogadására. Nem érgezzük a gyerekeinket. Aztán tünet még a céltalanság. Már elvégzett vagy két egyetemet, de hát elkezdeni dolgozni, el kell egy kicsit tolni a felelősségvállalást. Ismerek olyat, akinek 5 diplomája van, de még mindig nem kezdett el igazán dolgozni. Na jó, ez biztos ritkaság. Nem jellemző általánosan. De érdemes odafigyelni a motivumainkra, mit, miért csinálunk. Ha valami nagy hiányunk van, az nem jó indíték. Biztonságvesztés, kiégett érzelmek. Kell egy kicsit sietnem, mert még van egy-két tábla, de igyekszem gyorsabban. Mit látunk itt? Néhány évtizeddel ezelőtt a gyerek helyzetére még az volt jellemző, amit itt látunk. Benne élt egy szűk családban, és a hatások, ezek a nyilak jelképezik a hatásokat, többségükben a szűk családból jöttek, a szülőktől, testvérektől. A szűk család benne élt egy nagy családban, a rokonság, nagymama, nagypapa, nagynéni, nagybácsi, keresztmama, keresztpapa, szomszédok. Lényegében ugyanaz az értékrend volt benne, ugyanazok a lelki társok a nagy családban is, mint a szűk családban. Lelki társokkal dúsított életközeg volt ez is. Tehát ha nem volt otthon, akkor is ebben a közegben élt. A lelki társok biztonság, jelentőség, magatartás minták, értékrend. És a családi közösség védelmet nyújt. Dupla védő burok veszik körül. Mi jellemző ma? Nagyon sok gyerekre az jellemző, hogy igazán nem él benne a szűk családjában se. Legfeljebb otthon alszik, de nem otthon él. Későn mennek haza a szülők, nincs idő vele foglalkozni, kapja a hatásokat mindenhonnan az utcáról, meg kapja a képernyőről. Azért nem tévét mondok, mert ott van a számítógép. Ugyanúgy internetre rá lehet csatlakozni, mindenféle jön be rajta. Mi jön be? Krimi, horror, szex, sci-fi, okkultizmus. És a szülők is a képernyő alatt élnek, az ő agyuk is át van már mosva mindezekkel a mérgekkel. És a nagy család, hát ott is az van, de távol vannak. Külső hatások ellen védtelen, mint ahogy a természetben kijukadt az ózonpajzs. Most már figyelmeztetnek nyáron a meteorológusok, hogy 10 óra és délután 3 óra között ne napozzunk. Nem természetes dolog ez, hogy ennek így kell lenni. A jó családi légkör, ózonpajzsa, ahogy az előbb emlegettem, biztonságban élnek itt a gyerekek, ha mi szeretjük és tiszteljük őket. Csonka családban ugyanezt a biztonságot nem lehetetlen, de nehezebb létrehozni. Szüksége van mindkét szülőre a gyereknek, és külön nemű szülőkre. Magyar gyerekek jelentős része úgy nő fel, hogy nem látott férfit, vagy ha látott a tévében. Ott volt, most már valószínűleg ásatag, amit mondok, én még Bud Spencernél tartok. De neki legalább humora van. De a legfontosabbak az öklei. Megtanulja azt, hogy a nehéz helyzeteket ököllel lehet megoldani. Schwarzeneggernek, amikor még nem volt kormányzó, nem humora volt, hanem géppisztolya. Azzal is meg lehet oldani. Most a mai figurákat nem tudom, mert most már egyszerűen nincs időm megnézni ilyen filmeket, de a kedves hallgatóság biztos tudja, hogy kik a menők mostanában. Ez az utolsó tábla, tessék reménykedni, nem soká halljuk újra az énekkart. ez a keresztény család. Itt van apa is, meg anya is. Egy valami nem igazán sikerült a rajzolónak összekapcsolni a két szülő felett. Ezt mondtam Gálévának, aztán ő rajzolt olyat, hogy hátra nyúl a férfi, és megfogja az asszony kezét, olyan, mintha vonszolná maga után. Nem igazán szerencsés, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem pulikutya az asszony. De azt jól kifejezi ez a rajz, hogy a család vezetésének a felelőssége a férfi vállán van. Azt már az elején tisztáztuk, hogy a felelősség nem az óvodán és az iskolán van, hanem a szülőkön. De ott meg ne tessék azt mondani, hogy az asszony neveli a gyereket. Mind a ketten nevelik a gyereket. Nem az asszony. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy amikor nevelésről van szó, a Biblia legtöbbször a férfit, az apát szólítja meg. Az Efézus 6-ban azt mondja, ti apák, ne ingerejétek gyerekeiteket, hanem neveljétek őket. Bevallom, én néha szerettem volna, ha az lett volna odaírva az, hogy ti anyák, de nem az volt odaírva. Akárhányszor olvastam, mindig az volt, hogy ti apák. Persze, hogy fontos az anya is, valamit csak az anya tud. Akármilyen ügyes férfi nem tudja megszülni, és nem tudja kihordani, szoptatni se tudja, csak cumiztatni. De fontos, különösen más erdülőkorban, fontos, hogy ott legyen az apa is. És itt látjuk ezeket a kis báránykákat, van kisfi is köztük, kislány is, ugye? Látjuk, nagyon aranyos. Gál Éva különösen szeret báránykákat rajzolni. És mik a pásztori feladatok? Őrizni kell őket, nem könnyű, amikor annyi veszély fenyegeti őket, de mindig a lemaradó kis bárány kerül veszélybe, azért van neki ilyen görbe botja. Beakasztja a kis bárány hátsó lábába, visszahúzza. Tehát van fegyelem. Szükség van a fegyelemre? Szükség van a fegyelemre. A Gordon pedagógia van, amiben jó. Például abban, hogy értő figyelemre van szükség. Erre szükség van. De amikor azt mondja, hogy ha rám figyeltek, azt csináltok, amit akartok, ezt így nem írja. Ez az üzenet nem jó. Jó kritikája van egy másik amerikai szerzőnél, Dobsonnál, az akaratos gyermeknél. Egy kis fejezetet szán a Gordon pedagógiát. Aztán gondoskodni táplálékról. Nem csak kenyérrel él az ember. Mivel etetjük a gyerekeinket? Bekapcsoljuk a tévét, el van. Egy időben volt olyan szokás, különösen falu helyen, hogy ne bőgjön, pálinkába mártott kenyeret tömtek a szájába. Ma is azt csinálják, csak nem kenyérrel, hanem tévével. Ugyanúgy elzsibbad attól is. Legalábbis a gondolkodása. Ugyanúgy tönkre megy. És vezeti. Azaz elől megy, példát mutat. Példaképe anyáinak. Apura odafigyelnek. Akkor érdemes rá odafigyelni, ha ő pedig a láthatatlan főpásztort követi, Jézus Krisztust. Én köszönöm a figyelmet, most pedig kérem az énekkart, hogy fáradjanak ki újra, és ó, jöjj Immanuel, és végig megáldja nagy szükséget. Köszönöm szépen. Nem jut idő az énekkarnak. Nem jó sokat tapsolni, mert nem jut idő az énekkarra. De köszönöm szépen. Tessék eljönni tavasszal is. Köszönjük szépen az éneket, én köszönöm a részvételt, ilyen szorgalmasan több héten át, és kívánok mindenkinek olyan karácsonyt, ahol az Úr Jézus van a középpontban, és ő fogja össze a családot, és az ő áldásával és vezetésével valóban boldog új évet. A bújéknek többféle rövidítése van, az egyik úgy hangzik, hogy bíz, Urunk érkezése közel. Tehát Jézus második eljövetelére várunk. Isten velünk, viszontlátásra.